Az 51. tanulmányozási cikket a február 12-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Örülj a biztos reménységednek. A kulcsidézet így szól: a reménység nem vezet csalódáshoz. Róma 5:5. 142-es ének. Ragaszkodjunk a reménységünkhöz. Áttekintés. Ebben a cikkben megbeszéljük, hogy keresztényekként miben reménykedünk, és miért lehetünk biztosak abban, hogy ez valóra fog válni. A rómaiaknak írt levél 5. fejezete alapján azt is látni fogjuk, hogy hogyan változik a reménységünk a keresztényi életünk során. Az első bekezdéshez tartozó kérdés: mi volt az alapja Ábrahám reménységének? Jehova megígérte a barátjának, Ábrahámnak, hogy az utódja által a föld minden nemzete áldásban részesül majd. Mivel Ábrahám szilárdan bízott Jehovában, biztos volt benne, hogy valóra váltja az ígéretét. De sokat kellett várnia. Amikor 100 éves volt, Sára pedig 90, még mindig nem született fiúk. Ám a Biblia ezt írja Ábrahámról: reménység alapján hitt abban, hogy sok nemzet ősapjává lesz. Róma 4:18. Végül megszületett a megígért fia, Izsák. De mi segített Ábrahámnak, hogy végig élő legyen a reménysége? A második bekezdéshez tartozó kérdés: miért volt Ábrahám meggyőződve arról, hogy a reménysége valóra fog válni? Mivel Ábrahám szoros barátságban volt Jehovával, teljesen meg volt róla győződve, hogy amit Isten megígért, az valóra fog válni. Róma 4:21. Jehova pedig igazságosnak tartotta a rendkívüli hite miatt. A Róma 4:18-ból kiderül, hogy Ábrahám hite szorosan összefüggött a reménységével. Most vizsgáljuk meg, hogy mit mondott még Pál a reménységről a rómaiaknak írt levél 5. fejezetében. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés: mi mindent magyaráz el Pál a reménységünkkel kapcsolatban? Pál kifejti, hogy miért nem vezet csalódáshoz a reménységünk. Róma 5:5. Azt is segít megértenünk, hogy hogyan válhat egyre erősebbé. Miközben megvizsgáljuk a Róma 5:1-5-öt, gondold át, hogy neked hogyan vált már szilárdabbá a reménységed. Azt is látni fogjuk, mit tehetünk azért, hogy tovább erősítsük a reménységünket. De először beszéljünk arról, hogy mit foglal magában a keresztények páratlan reménysége. Egy páratlan reménység. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés: miről írt Pál a Róma 5:1-2-ben? Ezekben a versekben ezt olvashatjuk: így tehát most, hogy a hit eredményeként igazságosnak nyilvánítottak minket, legyünk továbbra is békében Istennel, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, akinek köszönhetően a hit által nekünk is ilyen ki nem érdemelt kedvességben lehet részünk, amelyet most élvezünk. Újjongjunk hát a reménység miatt, hogy Isten fel fog magasztalni minket. Pál ezeket a szavakat a Rómában élő keresztényeknek írta. Az ottani testvérek és testvérnők megismerték Jehovát és Jézust, hittek bennük, és keresztények lettek. A hitük eredményeként pedig Jehova igazságosnak nyilvánította őket, és felkente a Szent Szellemével. Ezáltal egy biztos reménységet tudhattak magukénak, amely alapján egy csodálatos jövő elé néztek. Az 5. bekezdéshez tartozó kérdés: milyen reménységük van a felkenteknek? Pál később az efézusiaknak is írt arról a reménységről, amelyre elhívták őket. Azt mondta, hogy Jehova ezt örökségül tartogatja a szenteknek. Efézus 1:18. A kolosszéiaknak pedig rámutatott, hogy ez a reménység az égben van számukra fenntartva. A felkent keresztények tehát abban reménykednek, hogy örök életet kapnak az égben, és Krisztussal uralkodhatnak majd. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit mondott az egyik felkent testvér a reménységéről? A felkent keresztények nagy becsben tartják a reménységüket. Az egyikük, Frederick Franz testvér, több évtizednyi hűséges szolgálat után 1991-ben ezt mondta. A reménységünk biztos dolog, és tökéletesen, minden valaha is elképzelt mértéket felülmúlóan megvalósul majd a kicsinnyáj 144 ezer tagjának maradékára vonatkozóan. Még hozzátette. Nem vesztettük el ezen reménységünk értékének érzését. Olyasmi ez, amire érdemes várni, még ha egy millió évet követelne is. Többre értékelem reménységünket, mint eddig bármikor. A bekezdéshez tartozó képen Frederick Franz testvér látható. Mellette a következő idézet olvasható. A reménységünk biztos dolog, olyasmi ez, amire érdemes várni. A kép aláírás így szól. Franz testvér szavai jól tükrözik, hogy a felkent keresztények mennyire biztosak a reménységünkben. A hetedik és nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen reménysége van a legtöbb kereszténynek? De a keresztények többségének napjainkban más a reménysége. Ők abban reménykednek, akár csak Ábrahám, hogy örökké élhetnek a földön Isten királyságának az uralma alatt. Pál is írt arról, hogy milyen csodálatos dolgokra számíthatnak a földi reménységű keresztények. A Róma 8:20 és 21 ezt írja. A teremtés ugyanis hiába valóságnak lett alávetve, nem a maga akaratából, hanem annak az akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménnyel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlottság rabszolgaságából, és élvezi Isten gyermekeinek a dicsőséges szabadságát. Amikor megismerted az igazságot, téged melyik bibliai ígéret ragadott meg? Az, hogy nem kell majd megbetegednünk, megöregednünk és meghalnunk? Vagy az, hogy feltámadhatnak az elhunyt szeretteink a paradicsomi földre? Ezek olyan ígéretek, amelyeknek nagyon várjuk a beteljesedését. Akár az égi, akár a földi örök életben bízunk, olyan dicsőséges reménységünk van, amely hatalmas örömmel tölt el minket. Ráadásul ez a reménységünk egyre szilárdabbá válhat. Hogy hogyan? Az kiderül Pál levelének a folytatásából. Miközben megvizsgáljuk, még jobban megerősödik bennünk, hogy a reménységünk nem vezet csalódáshoz. Hogyan lehet egyre szilárdabb a reménységünk? A 9. és 10. bekezdéshez tartozó kérdés. Ahogy Pál példája is mutatja, mire számíthat minden keresztény? A Róma 5:3 így szól. És újjongjunk akkor is, amikor nyomorúságot élünk át, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság kitartást eredményez. Bár elsőre meglepő lehet, de Pál szerint a nyomorúság hozzájárulhat ahhoz, hogy szilárdabbá váljon a reménységünk. Az apostol példája is jól bizonyítja, hogy minden kereszténynek számítania kell arra, hogy szenvedni fog. Ezt írta a tesszalonikaiaknak. Amikor nálatok voltunk, megmondtuk nektek előre, hogy nyomorúságot kell átélnünk, és pontosan ez történt. 1 Tesszalonika 3:4. A korintusziaknak írt levelében pedig így fogalmazott. Szeretnénk, ha tudnátok, testvérek, hogy milyen nyomorúságot éltünk át. Abban sem voltunk biztosak, hogy életben maradunk. 2 Korintus 1:8. A keresztényeknek ma is kell számítaniuk nehézségekre. Te is tapasztaltál már üldözést amiatt, hogy elkezdted követni Jézust? Például volt, hogy kigúnyoltak a barátaid vagy rokonaid, sőt, akár ellenségessé is váltak. Előfordult, hogy a munkahelyeden nehézségek adódtak azért, mert becsületes akartál maradni? Vagy esetleg a hatóságok részéről tapasztalsz üldözést, amiatt, hogy prédikálsz? Bármilyen helyzetben legyél is, Pál szavaival összhangban te is újonghatsz. Miért mondhatjuk ezt? A 9. és 10. bekezdéshez tartozó képösszeállításon keresztények láthatók, akik nyomorúságot élnek át. Az első képen egy fiatal testvérnő imádkozni készül az iskolai ebédszünetben, amikor észreveszi, hogy a háta mögött két lány róla sugdolózik. A második képen egy testvérnővel üvöltözik a nem tanú férje. A harmadik képen egy építkezésen dolgozó testvér nem hagyja magát megvesztegetni. A negyedik képen pedig egy testvér látható a börtöncellája rácsai mögött. A képeknél ez a szöveg olvasható. Minden kereszténynek számítania kell valamilyen nyomorúságra. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért kell eltökéltnek lennünk abban, hogy kitartunk a próbák közepette? Ha nehézségeket élünk át, az megedz minket. A Róma 5:3 ezt írja. A nyomorúság kitartást eredményez. El kell határoznunk, hogy kitartunk, bármivel kell is megküzdenünk. Csak így nyerhetjük el a jutalmunkat, amelyben reménykedünk. Jézus sziklástalajhoz hasonlította azokat, akik örömmel fogadják a szót, de miután nyomorúság vagy üldözés támad, elbotlanak. Máté 13:5-6, 20 és 21. Mi semmiképpen sem szeretnénk ilyenek lenni. Persze egyáltalán nem kellemes próbákat átélni, de ha kitartunk, az mindenképpen a javunkra válik. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan válik a javunkra, ha kitartunk? Jakab a levelében rávilágított, hogy milyen jutalma van a kitartásnak. Ezt írta. A kitartás hadd érje el a célját, hogy teljesek és minden tekintetben épek legyetek, és semminek se legyetek híján. Jakab 1:2-4. Tehát Jakab szerint a kitartásnak van egy konkrét célja, mégpedig az, hogy csiszoljon rajtunk. Ha kitartunk, akkor például erősödhet a hitünk, fejlődhetünk a türelemben, és megtanulhatunk még inkább Jehovára támaszkodni. De a kitartásnak van még egy fontos célja. A 13. és 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit eredményez a kitartás, és hogyan függ össze a reménységgel? A Róma 5:4 ezt írja. A kitartás kedvessé tesz Isten szemében, ez reményt ad. Pál leírta, hogy a kitartás kedvessé tesz Isten szemében. Persze Jehova nem örül neki, amikor próbákat kell elszenvednünk. De amikor látja, hogy kitartunk mellette, az boldoggá teszi. Micsoda áldás, hogy a kitartásunkkal elnyerhetjük Isten tetszését. Gondoljunk újra Ábrahám példájára. Mivel kiállta a hit próbákat, Jehova örömét lelte benne, igazságosnak tartotta és a barátjának hívta. Ez ránk is igaz lehet. Jehovának nem az számít, hogy mennyit tudunk tenni a szolgálatában, vagy hogy vannak-e különleges feladataink a szervezetben. Az a legfontosabb neki, hogy hűségesen kitartsunk mellette. És erre mindannyian képesek vagyunk a korunktól, az adottságainktól és a körülményeinktől függetlenül. Te is épp kemény harcot vívsz azért, hogy kitarts egy nehéz próbában? Ha igen, erőt adhat az a gondolat, hogy a kitartásod kedvessé tesz Jehova szemében. És amikor érzed, hogy Jehova így tekint rád, a reménységed még szilárdabb lesz. A reménység nem vezet csalódáshoz. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan folytatta Pál az érvelését, és milyen kérdést vetesz fel? Tehát, ahogy arról szó volt, Pál kifejtette, hogy a kitartás kedvessé tesz Isten szemében. De érdekes, ahogyan folytatja a mondatot. Ez reményt ad, a reménység pedig nem vezet csalódáshoz. Róma 5.4 és 5. Felvetődhet a kérdés, hogy miért írta Pál azt, hogy ez reményt ad. Elvégre nem sokkal korábban a Róma 5.2 szerint már kifejezte, hogy a Rómában élő keresztényeknek van reménységük, mégpedig az, hogy Isten fel fogja magasztalni őket. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan változik a reménységünk? Jobban megérthetjük Pál érvelését, ha belegondolunk, hogyan változott a reménységünk az idők folyamán. Emlékezz csak vissza arra, amikor először hallottál az új világ ígéretéről. Talán meseszerűnek érezted, hogy örökké élhetsz egy paradicsomi földön. De ahogy egyre jobban megismerted Jehovát, és egyre többet tanultál az ígéreteiről, egyre valóságosabb lett számodra ez a reménység. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan változott a reménységed a keresztelkedésed óta? A keresztelkedésed óta még szilárdabbá vált a reménységed, ahogy egyre többet tanultál a Bibliából, és egyre érettebb keresztényé váltál. Valószínűleg te is tapasztaltad azt, amiről a Róma 5.2-4 ír. Sokféle próbában kitartottál, és ezért érzed, hogy Jehova örömét leli benned. És mivel tudod, hogy kedves vagy a szemében, még megalapozottabb az abba vetett bizalmad, hogy az új világ áldásait te is élvezheted majd. Tehát a reménységed egyre szilárdabb lett, egyre több személyes érzésed fűződik hozzá, és egyre inkább a sajátodnak érzed. Ezen kívül egyre nagyobb hatással van az életedre, hiszen befolyásolja azt, ahogyan a családoddal bánsz, amilyen döntéseket hozol, és ahogyan felhasználod az idődet. A 16. és 17. bekezdéshez tartozó képösszeállításon az előző képeken szereplő testvérek és testvérnők láthatók. Az első képen a fiatal testvérnő tanúskodik egy osztálytársának. A második képen a testvérnő, akinek a férje nem tanú, elmélkedik bibliaolvasás közben. A harmadik képen a testvér, aki nem hagyta magát megvesztegetni, hozzászól az összejövetelen. A negyedik képen pedig a bebörtönzött testvér imádkozik. A képeknél ez a szöveg olvasható. A reménységed még szilárdabbá vált azóta, hogy először hallottál róla. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Miről biztosít minket Jehova? Pál semmi kétséget sem hagy afelől, hogy a reménységünk valóra fog válni. Jehova ihletésére a következőt jegyezte le. A reménység pedig nem vezet csalódáshoz, mert Isten szeretete tölti el a szívünket a Szent Szellem által, melyet kaptunk. Róma 5.5. Igen, minden okod megvan rá, hogy a reménységed sziklaszilárd legyen. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Miben lehetsz biztos? Ábrahám, akit Jehova a barátjának tartott, nem hiába reménykedett Isten ígéretében. Ezt olvassuk róla. Miután Ábrahám türelmesen várt, megkapta ezt az ígéretet. Héberek 6.15. Te is biztos lehetsz benne, hogy ha hűségesen kitartasz Jehova mellett, ő meg fog jutalmazni. Ez a reménység az örömöt forrása lehet, hiszen semmiképpen sem vezet csalódáshoz. Pál ezt írta a Róma 15.13-ban. A reménységet adó Isten adjon nektek nagy örömet és békét, amiért bíztok benne, hogy így a Szent Szellem erejével még jobban megerősödjön a reménységetek. Mit válaszolnál? Milyen reménységről beszélt Pál a Róma 5.2-ben? Milyen folyamatot ír le a Róma 5.3-4? Hogyan változott a reménységed azóta, hogy először hallottál Jehova ígéreteiről? 139-es ének. Lásd önmagad az új földön. Vége a cikknek.